Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. 9 óra már elmúlt 14 perccel, amikor is Mihálovics Andrással folytatjuk a műsort.
Amikor is Kántor Endre mutatott be engem, így aztán rámaradt a lehetőség, hogy én mutassam be Kántor Endrét, úgyhogy ő is műsorvezető társunk ma. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, de jöjjön a Mesél a múlt rovat, mert izgatottan várom.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És itt van velünk Katona Csaba, igen. Bizony. Történész. Szevasz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
No. Hát, hogy fogod ezt a trianoni szituációt, ugye 100 éve kötötték meg a békeszerződést, bele sűríteni 15 percbe?
Sehogy. Nyilvánvalóan, tehát ugye, tudjuk, hogy a világtörténelmet is meg lehetett írni egészen rövid módszerrel, vagy rövid szöveges üzenetben is meg lehetne írni, de nyilván ez nem így fog működni. Próbáljuk meg azért a lényeget.
Igen, figyelj, az az érdekes, és tudom, hogy mi lett volna, ha dolgokkal nem nagyon foglalkoznak a történészek, de valahol az egy nagyon furcsa helyzet, hogy mindent meggondoltam, mindent megfontoltam, mondta Ferenc Jóska, ő indította a háborút, aztán úgy tűnik, mint hogyha az egész első világháborúból beleértve a talán nagyobb szerepet vívő Németországot is mi szívtuk volna meg legjobban.
Ez nagy valószínűséggel így van, de ennek ugye számos oka van. Tehát indulunk ki abból, hogy a 19. században rendkívüli módon, legalábbis a korábbiakhoz mérten pedig különösen rendkívüli módon megizmosodik, megerősödik mindenhol a nemzeti gondolat. Tehát az, hogy a közös anyanyelv, a közös kultúra az egy kohéziós erő. Na most ez korábban nem feltétlen így volt. Tehát természetesen lehet, hogy is mondjam, csak a fogalmakkal játszani. Van korábban is ország, van korábban nemzet, de nem azt értették alatta, amit a 19. század elejétől, illetve amit ma is. Tehát mondjuk egy nemesi öntudatban, ha a magyar nemzetről beszélt mondjuk egy 17. vagy 18. századi magyar nemes, hát abban a jobbátságot akkor se értette bele, ha éppen piros villámok csapkodtak, tehát ez egy rendi nemzetfogalom volt. Aztán összetartó erő mi volt? Tehát a főnemes a főnemessel tartotta össze, a nemes a nemessel, a katolikus a katolikussal, a református a reformátussal. De a 19. századra ez gyökeresen átalakul, a nemzeti ébredés korában rádöbbenünk arra, hogy az a közös kultúra, az függetlenül a társadalmi státusztól, az minket összetart. Na most van egy több nemzetiségű Magyarország. Tehát most hagyjuk is egyelőre a monarchiát, induljunk ki a több nemzetiségű Magyarországról, mert főleg a 18. században gyökeresen átalakul a nemzetiségi szerkezete. Ugye itt vannak a török testvéreink 150 évig ennek minden idézőjel áldásával. Ők ugye ilyen ékalakba benyomulnak a történelmi Magyarország kellős közepére, ez hol jobban kitágul, hol kevésbé. De minden esetre, ha itt vannak, meg elkergetjük őket, ez pusztítással jár. Az ottani lakosság vagy meghal, vagy elmenekül. És kiesik több nemzedék, hiszen nem nemzenek gyermekeket adott helyen. Na már most, a 17. század végén, 18. század elején újra telepítések indulnak el Magyarországon, a ország peremvidékéről húzódnak be különféle lakosok, részben állami telepítés jegyében, részben földesúri telepítés jegyében, részben spontán jobbágyvándorlás jegyében, illetve az állam még hoz be például Ulm mellől ugye svábokat Magyarországra, de lényeg az, hogy akik bejönnek, azok jó részt nem magyar anyanyelvűek. Ez viszont akkor igazából senkit nem érdekel. Tehát ego sum hungarus, magyar vagyok, a magyar király alattvalója vagyok. Viszont eltelik százvalahány év, és addigra már súlya lesz annak, hogy én milyen nyelven beszélek, és hogy Magyarországon megtörténik a nemzeti ébredés, és azt mondjuk, hogy mi magyarok összetartunk, mi magyarok megköveteljük a nekünk magyaroknak járó jogokat, Ugyanúgy a mi nemzetiségeink is elkezdik kérni, a nemzetiségeink ugyanígy elkezdik kérni ezeknek a jogokat. Csak ugye az a különbség, hogy amiről mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy nekünk jár, azt nem feltétlenül akarjuk megadni. 1867 után, akkor a kiegyezés jön, akkor gondoljunk az 50-es Józsefi nemzetiségi törvényre 1868-ból, ami egy igen liberális nemzetiségi törvény, de aztán 1874-75-től jön egy váltás, amikor például bezáratják a Matica Szlovenszkát, ugye a szlovákok kulturális szervezetét, a három felföldi szlovák gimnáziumot, mert összesen három volt nekik, szóval elindul egy türelmetlen nemzetiségi politika, és ennek aztán nagyon sok negatív visszahatása van. Félreértés ne essék, nem akarom arról leegyszerűsíteni a dolgot, hogy ha liberálisabb lett volna a nemzetiségi politika a monarchiában, akkor ez az egész nincsen. Ez csak az egyik oka annak, hogy amikor minden abba az irányba mozog, hogy megvalósítsuk a nemzetállamnak nevezett valamit, akkor egy több nemzetiségű terület nyilvánvalóan ki van szolgáltatva az ellentéteknek. Na most a monarchia egy klasszikus birodalom volt, gondoljunk bele, hány nemzetiség élt a területén? És azon belül Magyarországon hány nemzetiség élt a területén? És miközben kulcsgondolattá válik, hogy nemzetállam és nemzeti önrendelkezési jog, egy Mission Impossible-be futunk bele, mert hogy a fenébe tudunk mi létrehozni nemzetállamot mondjuk a délvidéken? Vagy mondjuk Erdélyben, most nem székelyföldi részre gondolok. Vagy mondjuk a akkori felső Magyarországon, felföldön, a mostani Szlovákiában. Sehogy. És innentől kezdve szükségszerű volt, hogy ezek az ellentétek egymásnak feszüljenek. Tehát az egyik ok az az, hogyha érvényesíteni akarta minden nemzetiség a saját, úgymond nemzetállamhoz ragaszkodó elképzelését, belépve a magyart is, akkor innentől kezdve feloldhatatlan ellentétekkel szembesülünk. Egy. Kettő. Ugye egy béke esetében, azért ezt megtanultuk a nagy politikából, nem az érdemek mentén születnek a döntések, bármennyire jól hangzik ez, hanem az érdekek mentén, mégpedig a győztesek érdekei mentén. A győztesek érdekeihez pedig hozzátartozott az, hogy kiépítsék azt a később kisantatnak nevezett kis államszövetséget, ki ilyen ugye szatellit államként, ha úgy tetszik, léteztek, ugye, és a egykori monarchia területén. Ígértek területet Romániának, hiszen Románia már létezik, csak még Erdély nélkül, Szerbiának, ugye elindul a cseh-szlovák egység mozgalma, gondoljunk Masarykra, Benesre, Safarykra. Az a lényeg, hogyha valakinek én adni adok a szövetségesemnek, adni akarok valamit, akkor azt valakitől el kell vennem. Következésképpen Magyarország és egyáltalán a monarchia teljesen alkalmasnak bizonyult arra, hogy a nemzetállamok felé törekvő korban egy sok nemzetiségű birodalom ne maradhasson fönt. És amikor egybeesik a nemzeti önrendelkezési jog érvényesítésének a szándéka a szlovákok, a csehek, a szerbek, a románok részéről a nagyhatalmi győztes érdekekkel, de onnantól kezdve a mi esélyeink azok ugye nullához kezdenek közelíteni. És lehet ilyenekről beszélni, hogy ez biztos azért történt, mert volt a Tanácsköztársaság, mert volt a Károlyi Mihály, addigra a döntő kérdések már réges-rég eldőltek, a Károlyinak az Anton barátsága az már-már kínos volt, hogy hát itt van ez az ember, aki hát folyamatosan azt mondja, hogy mi egy új Magyarországot képviselünk, és nem tudunk neki gesztust tenni. Hadd idézek egy angol diplomatát, hogy hogyan működött ez a dolog. Volt egy egyébként lipcsei születésű félig német angol diplomata, úgy hívták, hogy Sir I. Crow, tehát mint a varjú törzs, ugye Crow. Na, és lényeg az, hogy ő részt vett ezeken a trianoni tárgyalásokon, hiszen itt ugye egy nagyon sok diplomata volt ott, tehát csak a magyar oldalról ugye Teleki Pált lehet említeni, aki megcsinálta a Kárcúst, a vörös térképet, és idézem Sir I. Crowe-t, akit pedig Lloyd George, az angol miniszterelnök idéz. Ha etnográfiai nehézségekkel állunk szemben, nagy különbség az, hogy románok és ellenségeink a magyarok között merülnek-e fel, vagy pedig szövetségeseink a románok és a szerbek között. Első esetben, hogyha úgy találjuk, hogy lehetetlen igazságot szolgáltatni mindkét félnek, a mérlegnek természetesen szövetségesünk Románia felé kell hajlania. Pont. Ez világosan mutatja a logikát. Tehát a győztes érvényesíti az akaratát. Ami ugye rendkívüli trauma egyebek mellett az az, hogy amikor egy közel ezer éves országnak területe kétharmada elvész. A népességének egy tekintélyes része elvész, és a népességből minimum 3 millió ember azért magyarnak nevezhető. Hát azt gondolom, hogy ez tényleg egy kiheverhetetlen trauma, de nem lehet abba az irányba elvinni a dolgot, hogy ez az egész arról szól, hogy lehet kapni ilyen legendákat, hogy a világ összeesküdött, hogy a magyarokat bántsa. Nem ez történt. Nagyhatalmi érdekérvényesítés.
Hát, hogy a Clemenceau-nak a megye magyar volt, és hogy annyira idegesített az öreget, hogy így állt bosszút rajtunk, meg ilyeneket, igen,
hát
lehet.
A történelem ennél bonyolult, a folyamatokból áll össze, maradjunk annyiban, nem Clemenceau mennyén múlt a dolog természetesen. Arról nem is szól, hogy amikor a békét aláírták, mert nem Clemenceau volt a francia miniszterelnök, hanem Alexandre Miram, és hát nagyon sok mindent össze lehet itt rakni, ugye, hogy Simonyi Sem Ádám Sándor a kormányfő. De ő azért lesz kormányfő, hogy a már kiszemelt hosszú távra kiszemelt kormányfőt, telekipált, és az ő kormányát ne terhelje annak az ódiuma, hogy ő írta alá a békét. És ugye, hogy kikírják alá a békét? Hát ugye ez két viszonylag jelentéktelen politikusról beszélünk, ugye Drassel Lázár Alfrédról, és ugye Bernár Ágostonról, egyikük miniszter, másikuk külügyi államtitkár, és azért őket küldik oda, hogy idézőjelbe vigyék el a balhét. Tehát ne élvonalbeli politikust terheljen annak a feladata, hogy ugye meghúzta ezt a bizonyos, vagy aláírta ezt a bizonyos békét. És mi el nem tudjuk képzelni, hogy ez mekkora trauma lehetett akkor. Én azt gondolom, tehát nagyon sok vita folyik a mai napig Trianonról. Itt jelezném, hogy Ablonci Balázs kollégám ugye vezeti a Trianon 100 lendületkutató csoportot. Ők ma, ha valakit érdekel, nyugodtan nézzen rá a trianon100.hu honlapra. Ma tettek közzé egy közvéleménykutatást, 1048 embert kérdeztek. Nagyon sok mindenről, például arról, hogy vélekednek Trianonról, határon túli magyarságról, egyebekről. És rendkívül érdekes adatok jöttek ki. Hát például az derült ki, hogy mindenki, akivel beszéltek, óriási traumának tekinti Trianont. A megkérdezettek 85%-a vélekedett úgy, hogy Magyarország történetének a legnagyobb tragédiája. Tehát ez azért mutatja ugye a máig ható dolgot. Hatos Pál fogalmazott úgy a nemrég megjelent Elátkozott köztársaság 1918-ról szóló kötetében, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 1918-ig történt, az az átlag magyar tudatában az a múlt, és ami 18-tól jön, az máig velünk van. Az ellentétek, a jobboldali vagyok, baloldali vagyok, népies vagyok, urbánus vagyok, nemzeti vagyok, liberális vagyok, hogy ez egész 20. századi traumánk itt indul, ez egy ilyen ős trauma valójában 18-tól fölfelé, ami azt gondolom, hogy teljességgel érthetőnek nevezhető. Én két szélsőséges álláspontot tudok nagyon nehezen tolerálni. Az egyik az az, hogy nem kell ezzel foglalkozni, régen volt. Én azt gondolom, hogyha egy ország történetében ilyen csapás történik, magára valamit adó ország, magára való nemzet emlékezik. A másik szélsőség viszont az, amikor előállnak a revíziós gondolattal, ugyanis annak a magva pedig az, hogy elfeledkeznek arról, hogy eltelt 100 év. Tehát a megoldást onnan próbálják kínálni, egy kétségkívül igazságtalan békére, ahol 100 éve történt. De az idő nem állt meg, eltelt 100 év. Megoldást most kell találnunk 2020-ban a határon túli magyarság problémáira és minden egyébre. Úgyhogy azt gondolom, hogy erről még nagyon sok vita fog folyni. Hozzáteszem rögtön, ha komolyan veszük a nemzeti önrendelkezési jogot, igazságos döntést nem lehetett hozni. Sehol senkinek. Ha megnézzük a határokat, a déli határ mellén, Zenta környékén, Csallóköz, a mostani szlovák-magyar határ mentén, nem szólva mondjuk a Székelyföldről, sokkal korrektebb, sokkal igazságosabb döntés lehetett volna hozni. Ugyanakkor azonban hajlamosak vagyunk arról elfeledkezni, hogy hány olyan a Magyarországon belül akkor kisebbséghez tartozó lakos volt, akinek, fáj kimondani nekünk nyilván, de ettől még tény, örömet okozott ez a döntés. Tehát egy nagyon bonyolult, nagyon összetett folyamatról beszélünk, és minden bonyolult és összetett kérdésre adott egyszerű válasz a szükségszerűen hamis, nem Clemenceau megye volt.
Igen, egy kérdés azért még így felszokott merülni, és ugye ezt a már említett történész kollégát Hatos Pál is ugye felveti a könyvében, ez pedig az, hogyha kicsit, hát elnézést a szlenges megfogalmazásért, de nem jut eszembe jobb, hogyha kicsit tökösebb a Károlyi kormány, akkor talán egy kicsit igazságosabb irányba lehetett volna elnyomni ezt a trianoni döntést, jelesül ugye, ha ellen tudunk állni a békeszerződés aláírását meg se váró intervenciós csapatoknak, akkor talán egy kicsit kedvezőbb irányba ment volna ez a trianoni diktátum. Nem tudom erről, mi a történész szakma.
Jelenállás szerint ez egy nagyon erős talán. Ugyanis az a helyzet, hogy nagyon sokszor úgy képzeljük fel a dolgot, hogy a magyar katonaság így 4 év háború után fegyverben alig várja, hogy megvédhesse a hazát, és amennyiben parancsot kap, akkor mi valóban tökösen beleállunk a dolgokba, és akkor az Anton kettőt hátralépje, ez nem így történik. Ezzel szemben érdemes megnézni Révész Tamás kollégám közelmúltban megjelent könyvét, ha nem akarta a katonát látni, ha jól emlékszem, ez a címe, ugye van az a legenda, hogy ez nem is legenda valójában, hiszen elhangzott ez a mondat.
Ráadásul hadügyminiszter szájában.
Így van. Csak hogy a helyzet a következő. Ez a gyakorlatilag nem másról szólt, mint hogy a frontról hazatérő, demoralizált, lelkileg, fizikailag sérült katonák, akiknek a nagy többsége valami rettenetes állapotban, hát gondoljunk bele, hogy milyen helyzet van. Ezek hazajönnek, és alapvetően egy jó részük semmi más nem akar, mint életbe maradni. Egy részük arra jön haza, hogy mondjuk megtalálja otthon azokat a viszonyokat, amikre nyomóban sem emlékeztetnek arra, mint amit ott hagyott. Tehát szétesik az ország. Nagyon sokan közülük mentális sérültek. Arra is van példa, hogy valaki, aki idehaza mondjuk lakatos segéd, vagy cukrászinas, kint a fronton, fegyverrel a kezében érvényesíteni tudja a hatalmát, hazajön, és itthon nem képes visszailleszkedni a társadalomban, mert a fegyverrel a kezében bármit megtehet. Szóval nagyon sok katona sajnálatos módon egész egyszerűen, mint rengeteg fegyveres ember, zűrzavaros, szétesett, Walking Dead-re emlékeztető időben fegyveres erőszakot követel itthon. Úgyhogy ez egy idealizált állapot, hogy a magyar honvéd fegyverrel a kezében megállt volna a határon, kapott egy parancsot és visszafordult. Rettenetes, iszonyatos káosz. Gondoljunk arra az erőszak hullámra, ami elindul már 18-ban, Károlyék idején, ami ellen folyamatosan fel kell
lépni. A miniszterelnök is áldozatul esik ráadásul. Tehát pont, onnan mennyire komoly volt ez a helyzet, hogy a miniszterelnököt tudták megvédeni.
És akkor gondoljunk arra, hogy egy halom ember a frontról úgy jön haza, hogy megszokja, hogy fegyverrel a kezében bármit megtehet. A 133 nap, tanácsköztársaság rettenetes önbíráskodásai, és aztán a fehér terror rettenetes önbíráskodásai, a lincselések, a törvénytelen kivégzések. Hadd utaljak vissza kicsit talán commerce módon egy teljesen más területre. Van egy kiváló filmsorozat, én legalábbis nagyon szeretem, a Peaky Blinders, a Birmingham bandái. És talán, ha láttátok a filmet, emlékezhettek rá ti is, hogy miről szól, hogy a Shelby család tagjai, illetve a katonatársai hazatérnek a frontról, és folyamatos háborús stresszel küzdködnek, és a hétköznapi életük részévé válik, hogy erőszakkal érvényesítik az akaratukat. És most még tovább megyek, ez a fronton megtanult erőszak, ez a 4 év modern háború, sosem látott erőszakja, ez nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy Amerikában megerősödött a maffia, hiszen életerős, a fronton traumatizált, erős, izmos fiatal emberek úgy jönnek haza, hogy igen, én ezt meg tudom csinálni.
Igen, hát ez gyakorlatilag ugye a Scorsese legújabb eposza, ez a 3,5 órás ír, ugye, ami a Sheeranről szól, az is pont ugyanezt mutatja be, ő is ugyanúgy szocializálódott a fronton.
Még egy kérdéskör érdekelne, hogy ugye voltak-e egyáltalán jó akaróink, akik belátták, mert azért azt hiszem, hogy most már nemzetiségtől függetlenül aligha gondolják igazságosnak a trianoni meg a Versailles környéki békéket, hiszen azt mondják, hogy egyből előidézték a második világháborút az aláírások pillanatától kezdve, de voltak-e higgadt hangok ezen a békén?
Voltak, csak a higgadt hangoknak nem volt nagy szerepe. Ugye Sir Winston Churchillnek tulajdonítanak egy mondást, amikor valaki megkérdezte tőle, hogy kik Anglia barátai, és azt mondta, hogy Angliának nincsenek barátai és ellenségei, Angliának érdekei vannak. Érzékelhető ebbe a mondatba az a fajta cinizmus, amire az elején utaltam. Tehát itt a jó akarat, mint olyan, az egyszerűen nem volt tényező, nem volt szempont. Itt arról volt szó, hogy igyekeztek, főleg Franciaország, de valójában valamennyi győztes nagyhatalom igyekezett egy olyan békét meghozni, amiből ki tudja sajtolni a maximumot. Ez egy rossz béke volt. Az ő szempontjukból is, itt utaltál is a második világháborúra, de szintén Churchillnek tulajdonítanak egy olyan mondást, hogy állítólag azt találta mondani, hogy ez nem béke, ez fegyverszünet 20 évre. Akár ezt mondta, akár nem, ez tényleg így történt, de nem volt annak jelentősége, hogy kiáll az oldalunkon, és igazság szerint nagyhatalom nem pártolta Magyarországot. Nem pártolta. Ez mindazokba gyökeredzik, amiről már beszéltünk.
Egyébként miért rajtunk verték el
ez
a
az utolsó, hát az András, utolsó kérdés.
Az osztrák császár, meg a német császár volt a fő ellenség. Tőlünk lehetett, mert mi voltunk a legkevésbé érdekérvényesítők.
Nem arról van szó, hogy mi egy sok nemzetiségű birodalom vagyunk, mint monarchia. Magyarország azonban egy sok nemzetiségű ország, és hogyha a szövetségeseinknek, akik kérnek tőlünk egyes más cserébe, és nekünk ígérnünk kell valamit. A Románia Erdélyt kérte, nem mit tudom én, a Rajna mentét. Ugye Szerbia a délvidéket kérte, és mondjuk nem Pfalzot. Miért? Mert a maga nemzetiségét akarta az uralma alá hajtani, meg persze körülötte minden. Lehet persze mondani, hogy akkor Csehszlovákiának minek kellett a csallókhoz, mert ott mérsékelten fordultak elő szlovák lakosok, gazdasági okok miatt. De a hivatalos szöveg mindig az volt, hogy egyesíteni akarjuk a nemzetet. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogyha a nemzeti önrendelkezés jogát toljuk az előtérbe, hogy kérem szépen mi ezt érvényesítjük, akkor Németországot elég nehéz szétkapni, mert ugye ott élnek szorbok, mit tudom én, ott Cottbus meg egyéb környékén, de alapvetően ez a sok nemzetiségű birodalom ítéltetett arra, és ezenből Magyarország, hogy ezt szétkapjuk, idézőjelbe nemzeti alapon. Gyakorlatilag a nemzeti alap, hát maradjunk annyiban, hogy...
Hát láttunk ilyet a modern történelemben, nem messze tőlünk, ugye a 90-es évek kicsit a délvidéken. Ugyanúgy szét lehetett kapni.
Pontosan, a
hát Csaba...
Ez így volt, így lesz.
tudjuk még folytatni, vagy tudnánk, majd szerintem csinálunk egy olyat, hogy ezeket a témákat hosszabban ki tudjuk vesézni online verzióban, és akkor a millásreggeli.hu-n hosszabban meg tudják hallgatni, nézni. Most egyelőre ennyi fért az időnkbe, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, és természetesen...
És hadd zárjam ezt a mai napot egy Korinti Frigyes idézettel. Korintit nehéz összeposzolni Trianonnal elsőre. Ugye Korintira nem úgy gondolunk, hogy hát ő egy ilyen a nemzeti érzelmeit állandóan az előtérbe toló úriember volt, de 1920-ban megjelent Kosztolányi Dezső szerkesztésében egy antológia Vérző Magyarország címmel. Ebből hadd idézzek pár sort ízárás gyanánt. Ez így hangzik, hogy Levél, ez a címe az írásnak. Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok és szabadon, és őszintén hozzád beszélve, és mégis magamhoz valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak se vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Most, ezen a furcsa nyáron, mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés, egy tarka és bolondos álom után, először válik tudatossá bennem, hogy egész életemben kerültem ezt a szót. Íme erőlködöm, és nem tudom kimondani most se, különös szemérem fog el, nem tudom legyőzni. Pedig nem volnék éppen zárda szűz, se vénkisasszony, nevén szoktam nevezni nem csak a gyermeket, de a ma boldog és áldott bölcsőt is onnan származik. Megpróbálom megmondani, mi az, amit érzek, akkor talán nem kell kimondani, ugye? De nem mondtam ki ezt a szót soha, és most nem is tudom kimondani, csak ennyit, valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról, arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam. Azt gondolom, hogy Karinti a irodalom eszközeivel egy érzést nagyon tökéletesen meg tud fogalmazni, és azt is gondolom, hogy ez az érzés nem irányul senki ellen, csak éppen fáj.
Hát ez tökéletes idézet volt. Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és akkor folytatás következik jövő kedden.
Köszönöm a figyelmet, szervusztok!
Katona Csabával, történésszel beszélgettünk, 100 éve kötötték meg a trianoni békeszerződést, ez volt a témánk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Mától a Nemzeti Adó és Vámhivatal valamennyi Pest megyei ügyfélszolgálatán újra fogadják az ügyfeleket, akiket ugyanakkor arra kér a hivatal, hogy részesítsék továbbra is előnyben az elektronikus vagy telefonos ügyintézést. A NAV közleménye szerint az eddig zárva tartó Pest megyei kirendeltségein és a kormányhivatalokban működő NAV ablakokban is újraindul az ügyfélfogadás. Sokkal többen fizetik tovább a hitelüket, mint ahányan a törlesztési moratóriumban maradtak, derült ki a napi.hu megbízásából a Pulzus kutató által készített reprezentatív közvéleménykutatásból. A felmérés szerint a teljes népesség körében a magyar lakosság 38%-a döntött úgy, hogy az eredeti szerződésnek megfelelően törleszt tovább, mindössze 18% azoknak az aránya, akik éltek a hiteltörlesztés felfüggesztésének lehetőségével, a legtöbben 44% úgy nyilatkozott, nem érinti a kérdés, hiszen nincs bankhitele. A mérés szerint a férfiak ritkábban vesznek fel hitelt, 45%-uknak nincs banknál tartozása. A nőknél ez az arány 43%, de utóbbiak sokkal szabálykövetőbbek, 40% fizeti tovább a kölcsönét. A leginkább eladósodott korosztály 40-59 évesek csoportja. Az iskolai végzettség alapján a diplomásoknak van a legtöbb hitelük, közülük 46% fizet tovább, ami a hitellel rendelkezők több mint háromnegyede, 40% azok aránya, akik nem rendelkeznek banki kölcsönnel. Az Egészségügyi Világszervezet szakértői és számos más tudós szerint nincs bizonyíték arra, hogy legyengült a koronavírus, amint azt egy tekintélyes olasz orvos vasárnap állította. Silvio Berlusconi volt miniszterelnök orvosa, most a koronavírus által leginkább sújtott Lombardia északi részén dolgozik. A WHO szakértői és több más kutató szerint semmilyen laboratóriumi adat nem igazolja, hogy a vírus lényegesen megváltozott volna. Vlagyimir Putyin orosz elnök egy hétfői tanácskozáson bejelentette, hogy július 1-én megtartják az országos szavazást alkotmánymódosítás ügyben, amelyet az eredetileg kitűzött április 22-i időpontról a koronavírus járvány miatt kellett elhalasztani. Az államfő elvetette, hogy a kérdésben postai távszavazás legyen. Leszögezte, hogy Oroszországban a járványhelyzet stabilizálódott, ami megengedi a normális élethez való fokozatos visszatérést. A Központi Választási Bizottság elnöke közölte, hogy a szavazó helyiségek zsúfoltságának elkerülése érdekében a szavazást 7 napra fogják széthúzni, és néhány régióban elektronikus szavazás is lehetséges lesz. Az időjárásról: erősen gomoly felhős időre készülhetünk, északon és a Dunától keletre elszórtan, másutt helyenként záporral, egy-egy zivatarral, az élénk szelet a főváros térségében és a Dunántúlon erős lökések kísérik, délután 17-23 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Az időjárás jelentés támogatója a SoftwareOne Hungary Kft., a felhőszolgáltatások szakértője. SoftwareOne, felhőben jobb.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály Pest Erzsébeten a Topánka utcában, a Baross utcánál a Csepel felé vezető oldalon. Azonban baleset történt a 14. kerületben, a Mogyoródi úton, a Róna utca közelében. Erős a forgalom az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as bevezetőjén a Szerencs utcánál, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton a Fogarasi út előtt, illetve a Soroksári úton a Kvassai Jenő útnál a városközpont felé. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópontnál, a Nagykörúton szakaszonként, valamint a Tököli út, Rákóczi út útvonalon a Dózsa-György úttól a Blahalújza térig. Lezárták a 8. kerületben a Kisfaludi utcát a 32-esek tere és a Nap utca között, valamint útszűkületre számítsanak a Nap utca és a Práter utca közötti szakaszon gázvezeték építése miatt. A 14. kerületben a Csömöri úton, a Nagy Lajos Király útja előtt a Bosnyák térnél a belső sáv nem járható csatornajavítás miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
A vonalban itt van velünk Deák Dávid üzletkötő, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mi történik a béten?
Szép emelkedéssel indul a nap, nem csak itt van, hanem egész Európában. A Bux Index most a 36 ezer pontos szinttel küzd, éppen át is tört, ez 0,4%-os emelkedésnek felel meg, és 2,3 milliárd forintot is meghaladta már a forgalom így 9 óra 40-kor, úgyhogy most kifejezetten dinamikusan
szuper indul a nap. Akkor az amerikai jókedv ránk ragadt, ami ugye még a, hát hogy is mondjam, a lángba borult Amerika előtti kereskedési szitut mutatja.
Abszolút így van, és egyébként itt a lángba borult Amerika ellenére sem látunk nagy eséseket az amerikai határidőben, sőt igazából a NASDAQ emelkedni is tud 0,2%-os pluszban, és az S&P határidő is most igazából egy pontos mínuszban van, ha 3050 pont körül mozog, hogy abszolút ott sem látszik a rossz hangulat, egész Európában nagyon jó a hangulat, ugye tegnap zárva volt a Bux mellett a német tőzsde, és ők most ilyen 2,5%-os pluszban vannak, 11.900 ponton áll a DAX, úgyhogy egész Európában nagyon jó a hangulat, itthon egyébként továbbra is az OTP húzza magával a Buxot, 2,4%-os pluszban 10.620 forinton kereskedik. Ennek ellenére egyébként mind a MOL, mind a Richter esni tud, a MOL 0,5%-ot esik, 1960 forinton kereskedik, a Richter közel 2%-os mínuszban 6680 forinton áll, és 1,3%-ot emelkedik, a Telekom 398 forinton kereskedik.
Oké. Mi a helyzet a forinttal?
A tegnapi nagy forint erősödés már egy picit megtorpanni látszik, most 1 euróért 346 forint 30 fillért és 1 dollárért 311 forint 40 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon, most egy pici dollár erősödéssel, nagyon enyhe forint korrekcióval indítjuk a napot.
Oké. Köszönjük szépen, jó kereskedést nektek, szép napot.
Köszönjük szépen, szép napot, sziasztok!
Deák Dávid üzletkötővel beszéltük meg a budapesti értéktőzsde nyitását, illetve a trendeket.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
I need someone's hand to lead me through the night. I need for someone to hold and squeeze me tight. When the night begins, baby, I'm at an end. 'Cause I need your love so bad.
I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up. Lights are low and it's time to go. I need your love so bad.
So now give it up and bring it on home to me.
Write it on paper so it can be read to me.
Tell me that you love me, baby, and stop driving me mad.
'Cause I need your love so bad.
Oh, I need a soft voice that'll talk to me at night. Don't you worry about it, baby. Everything is gonna be alright. Please listen to my plea and bring it on home. Me, baby, I need your love so bad.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
Na hát, holnap indul a Margó Fesztivál. Itt van velünk a vonalban Valuska László, a Margó Fesztivál főszervezője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, szia!
Szerintem kezdjük az elején, jó? Hogy mi ez a fesztivál, mit csináltok, kik vagytok?
2011-ben indítottuk el a Margót, akkor még sok kis helyen, kávézókban, kisebb éttermekben és múzeumokban rendeztük meg a Margót. Ennek az elejétől kezdve az volt a cél, hogy találjunk egy olyan platformot, ahol ünnepelhetjük a magyar irodalmat fizikai formában is, tehát hogy ott lehetünk egyszerre mi, az olvasók meg az írók is, és ráadásul mindezt úgy csináljuk, hogy megpróbáljuk az irodalmat kimozdítani a saját keretei közül, tehát legyenek beszélgetések, legyenek izgalmas felolvasások, mutassuk meg azt, hogy az irodalom az minden művészeti ágban valamilyen formában megtalálható, és egyáltalán beszéljünk arról, hogy a kortárs magyar irodalom az mennyire izgalmas és mennyire rólunk szól, mert ugye mindig mellé tesszük az irodalom szó mellé a kortárs jelzőt, amitől úgy tűnik, mintha ez valami fura és meglepő dolog lenne, miközben azt soha nem mondjuk, hogy kortárs film például. Uh-huh. És ezzel kezdtünk el foglalkozni, ami már oda jutott, hogy van két nagy fesztivál, júniusban meg októberben, illetve átadjuk a legjobb első prózakötetesnek járó Margó díjat minden évben.
Igen, ugye az irodalom mellé, oda, meg a festészet mellé is oda szokás tenni. Ettől egy kicsit lesz egy ilyen obskurus, absztrakt, elvont ilyesmi kapcsolata az embernek a fejében. Pedig teljesen igazad van, a film mellé nem tesszük oda.
Igen, hát ez így szocializálódunk a kultúrán, ami szerintem nagyon érdekes, hogy tényleg vannak ágak, művészeti ágak, ahol ez fel sem merül kérdésként, hogy valami, ami most készül, az kortárs, és van például az irodalom, ahol mindig hozzátesszük, és mintha ezzel becsomagolnánk, és így eltávolítanánk magunktól. Miközben most mindegy, hogy H. János könyvéről, vagy Erdős Virágverses kötetéről beszélek, vagy akár Bereményi Gézának az életrajzi regényéről, ez tényleg ennél jobban semmi sem beszél arról, hogy mi Magyarországon 2020-ban, vagy ennek a környékén, hogyan élünk és hogyan érezzük magunkat.
Uh-huh. Hát most érdekes időket élünk, nem éppen a fesztiváloknak kedvező a helyzet, ugye itt a járvány és a korlátozások kapcsán. Hogy lesz idén a Margó Fesztivál megtartva?
Idén teljesen online formában indítjuk el a Margót június 3-án. Sokat gondolkoztunk arról, hogy milyen egy ilyen válsághelyzetben a Margónak milyen választ kell adni a kihívásokra, és végül abban maradtunk a kiadókkal és írókkal, hogy online formában megcsináljuk. Egy pár dolgot elengedtünk, ami a Margón szokott lenni, de alapvetően ugyanúgy 5 napon keresztül 50 program lesz, és annyi a kuriózum legalábbis számunkra, hogy az élő beszélgetések, amiket különböző lakásokból, laptopokon keresztül fogunk megvalósítani, azok mellé több előforgatott anyagot is készítettünk. Így egy kicsit olyan, mint hogyha egy hosszú tévéadást készítenénk.
Uh-huh. Hol lehet ezt követni, ezt a programsorozatot akkor?
Ezt a Margónak a Facebook oldalán, a Margó Festen, a weboldalán, és a könyvesmagazin.hu oldalon, tehát ezek lesznek azok a felületek, illetve az Insta csatornák. Próbáljuk úgy megcsinálni a Margót, hogy mindenféle digitális felületen ott legyünk valamilyen formában, tehát lehet, hogy...
Akkor az bárki számára követhető most, ugye?
Így van, tehát ez a fizikai formájában Budapestre koncentráló fesztivál, ez most így a magyar nyelvterületre kilépett. Így a napokban volt egy Instagram posztunk, ahol kérdeztük, hogy ki honnan fogja nézni a Margót, és ez minket eléggé meglepett, hogy rengetegen jelentkeztek külföldről, nem tudom, Kanadától Ausztráliáig, hogy onnan fogják nézni a Margónak a műsorait, ami nekünk egy ilyen izgalmas újdonság, és bízunk benne, hogy működni fog online formában is.
Biztos vagyok benne.
Igen.
Negyedike a csütörtök.
Érdekes dolgot vettem észre, a csütörtöki nap. Az ilyen történelmire van formálva, Trianonra emlékezve, ez kicsit unikálisnak tűnik itt nekem, mert hogy azért mégiscsak kortárs irodalmi fesztiválról van szó, és most itt a történészeké történelemé lesz a főszerep csütörtökön.
Így van, és ez is egy hasonló, szerintem ilyen nézőpontbeli kérdés. Sokszor foglalkozunk olyan dolgokkal a Margón, amit alapvetően a történelem vagy irodalom tankönyvekbe kerülne, de ugye a Trianon 100 éves évfordulóját pont június 4-én emlékezzünk meg erre, és az volt az elképzelésünk, hogy Trianon próbáljuk meg megnézni úgy, hogy az nem egy lezárt esemény, hanem folyamatosan párbeszédben vagyunk vele, hiszen a mai napig kihat az életünkre,
És a kultúrának alapvetően szerintem ez az egyik nagyon fontos szerepe, hogy folyamatosan megnyitja a lezárt múltbeli eseményeket, és hagyja azt, hogy beszéljünk és párbeszédbe lépjünk vele. Így például Trianonról is tök sok újdonságot meg lehet majd tudni abban az értelemben, hogy hogyan gondolkodjunk róla. Ablonszi Balázs és Ungvári Krisztián történészek is erről fognak beszélni például, de én már rögzítettem előre egy beszélgetést Romsics Gergely és Menyhért Annával, ahol az 1921-es Vérző Magyarország kötetről beszélgetünk, amit Kosztolányi Dezső szerkesztett, és most egyébként elkészült ennek egy bizonyos értelemben a párja emlékező Magyarország címmel. Tehát a Trianon kérdés nem egy történelmi eseményként közelítjük meg pusztán, hanem egy olyan eseményként, ami mai napig hatással van az irodalmunkra, meg az életünkre, hiszen például az erdélyi irodalom az ilyen formában Trianon után alakult ki, amikor kisebbségbe kerültek ugye egy másik országban.
Ez a negyedike csütörtöki nap, ugye, pont az évfordulóra. Én közben megnéztem az ötödikei programot, és úgy látom, hogy 13 órakor az év gyerekkönyve díjkiosztóval kezdődik, és akkor abba a hibába estem így felületes olvasóként, hogy azt gondoltam, hogy az ötödike, a péntek az ilyen gyermekirodalmi nap, aztán rájöttem, hogy az nem jó, mert hogy látom, hogy itt van például a extra dry beszélgetés is, és azt nem mondanám kimondottan gyermekirodalomnak.
Hát az egyáltalán nem az.
De viszont érdekes, amit észrevettem, hogy Sárközi Richard Slam estéje is aznap van, úgyhogy itt az egy egészen érdekes program alakul.
Így van, hát ez tényleg nincs, tehát igazi gyereknap az nálunk nincsen, van egy-egy gyerekprogram, tehát pénteken, szombaton meg vasárnap is lesznek gyerekprogramok, és amellé pedig különböző ilyen színes eseményeket hozzunk, és amit említettél, hogy most már évek óta nálunk lép fel első önállós estjével az országos slam poeti bajnok, és ennek a sorozatnak az új epizódja ilyen értelemben Sárközi Richard este, ami azért lesz különleges, mert egyébként lesznek előre felvett anyagok, meg élő szlemmelések, meg vendégek, és most ez egy valódi kérdés jelent így kedden, hogy ezt pénteken hogyan fogjuk megcsinálni élőben, mert ehhez már tényleg egy ilyen adásrendezőre van szükség.
Mert ezt is szerettem volna kérdezni, hogy azért szoktál beszélgetni az itteni szereplőkkel, vagy láttam ilyen beszélgetést, amikor tényleg otthonról, tehát mindenki a saját otthonában beszélget, itt lesz valami színpad, vagy egy olyan hely, ahol a beszélgetések zajlanak, vagy tényleg úgy csináltok mindent, hogy ilyen home megoldásban?
Nekünk a Margónak a bázisában lesz egy stúdió, nevezzük így, de a vendégek nem fognak hozzánk bejönni, ezen sokat gondolkodtunk, hogy mi a helyes viselkedés egy ilyen helyzetben, amikor már azért a lazítások elindultak, de amikor eldöntöttük, hogy megcsináljuk az online Margót, akkor több forgatókönyvünk is volt, viszont volt egy olyan pillanat, amikor azt mondtuk, hogy most akkor innentől kezdve minden home office-ban készül, tehát nem csinálunk olyan helyszínt, ahova meghívjuk a vendégeket, és azt is elmondtuk, hogy innentől kezdve akkor ezen nem variálunk, mert az egy másik őrült kör lett volna. Nem akartuk elkezdeni.
De ez csak egy ilyen kis kulissza titok volt, mert úgy látom, hogy nagyon sokféle programok meg beszélgetések vannak. Amire utaltam egyébként a Cserna Szabónak az Extra Dry könyve kapcsán, ez szombaton van, 14 órakor. Ez egy kimondottan erős napnak. Sőt, hát gyakorlatilag nehéz is válogatni, mert aznap este Nádasdy Ádám van, 8 órakor, szintén nagyon komoly beszélgetés, meg érdekes beszélgetés. Hát azt nem tudom ígérni, hogy az összes napot végignézem, de azért úgy gondolom, hogy ezzel a közönség is így van, hogy válogatni fog.
Remélem, mert nekünk azért az a célunk, hogy a Margó próbálja meg annyira színes és nyitott lenni, hogy az elképzelt néznünk, az mindenképpen találjon magának valami könyvet vagy beszélgetést, ami leköti, mert azért tényleg nagyon szélsőségesen más dolgok vannak. Tehát ezen a Margón, ahogy említetted, a Csernaszabó Andrásnak a vakmerő prózája mellett tényleg megjelenik mondjuk Markó Béla verses kötete is, tehát hogy nagyon különböző dolgok vannak, és ez működteti a Margót.
Oké, hát nagyon sok sikert hozzá, reméljük, hogy beváltja a reményeket.
Itt leszünk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, jó munkát. Oké, köszi.
Sziasztok.
Valuska Lászlóval beszélgettünk, a Margó Fesztivál főszervezőjével. Holnap indul, online lesz a Margó Fesztivál, a margó.hu oldalon többek között, és a Facebook oldalukon lehet követni az eseményeket.
Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Na András, mondjad, érzem, hogy beléd szorult a végére még valami.
Nem, én még Margó festezek, nézem, hogy hogy osztom be a negyedikei napot, mert az Ungvári Krisztiánt meg akarom hallgatni.
Igen, igen, az nagyon jó.
Miklósról beszélgetnek majd.
Vasárnap reggelt is ajánlom a figyelmetbe gyerekekkel, ott a Grillusnak lesz egy zenés programja.
Igen, és akkor még csütörtökön vissza kell kanyarodnom, mert meg akarom az Ablonci Balázs beszélgetést is Vejszer Alindával hallgatni a békeszerződés történeteiről. Jó, szóval ebbe beletemetkeztem erre, úgyhogy nem szorult velém semmi. Ez
hát sok-sok jött alkalom. Érdekes hozzászólás, nehezen tudok válogatni, vagy tudnék válogatni, inkább annyit, hogy volt egy érdekes hír a CNN-en közben, hogy a boxbajnok Floyd Mayweather felajánlotta, hogy ő állja George Floyd temetésének a számláját, úgyhogy ez a hír jött le, úgyhogy eddig nem érkezett még információ, hogy ezt elfogadta a család, de szerintem ez egy nagyon nemes gesztus, és hát folyamatosan, ahogy mondtad, foglalkozik mindenki a George Floyd halála által kiváltott, most már egész Amerikára kiterjedő tüntetés sorozattal, ugye a Fehérház előtt is gumilövedékekkel ritkították a tüntető tömeget, és most már megszólaltak nagyon sokan, többek között Tiger Woods is kiadott egy hivatalos közleményt az egészről.
És Michael Jordan is, ugye róla elég sokat beszélünk, ugye az utolsó tánc dokusorozat kapcsán, és ő legendásan távol tartja magát a politikai kérdésektől, de most ő is fontosnak tartotta, hogy megszólaljon ebben az ügyben, és hát azt mondja, hogy belengi a rasszizmus az Egyesült
hát
Államokat, de Karim Abdul-Jabbar is hozzászólt, ő azért aktívabb politikai szempontból, úgyhogy elég sokan kezdenek itt állást foglalni az Egyesült Államokban ebben a kérdésben. Én már írtam az Ács kollégának, hogy valami jó szakértővel ezt érdekes.
Hát annál lenne. Is inkább, mert már a Facebookot is érinti az ügy, virtuális ilyen kihátrálást, vagy kisétálást, vagy ilyen tüntetést tartottak a Facebook alkalmazottai is, miután nagyon sokan mérgesek, amiért Donald Trumpnak hát eléggé megkérdőjelezhető posztjait nem veszi le Mark Zuckerberg, vagy a Facebook, mondjuk így, és Zuckerberg döntése, úgyhogy itt nagyon sokan mérgesek, tehát már a Facebookot is belengi ez az ügy.
Igen. Na, hát szerintem zárjuk be a bazárt, ránézve így az órára. Köszönjük szépen egész napos kitartó figyelmeteket. Holnap is lesz Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión. Tartsatok akkor is velünk, 6:30-kor jelentkezünk ismét. Addig mindenkinek eredményes napot kívánunk e helyről, szép napot is mellé. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet Show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A Millás reggeli főtámogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb.